Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, és azt kérjük, hogy a mobiltelefonjainkat kapcsoljuk ki, vagy némítsuk le, hogy ne zavarja Isten igéjére való figyelmünket a telefon jelzése vagy csörgése. Szeretettel hirdetem a soron következő gyülekezeti alkalmainkat az elkövetkezendő héten. Ha Isten megsegít bennünket, kedden lesz bibliaóra, és a most keddi bibliaóra a régi rend szerint este 6 órakor fog kezdődni. Tehát a délelőtti meg a késő esti helyett egy bibliaóra lesz ezen a héten, és az este 6 órai kezdettel fog kezdődni. Azt követően hívjuk nő és asszony testvéreinket csütörtökön este 7 órára a Nőkről nőknek az Ige tükrében című gyülekezeti alkalmunkra. Pénteken 9:30 órai kezdettel babamama kört fogunk tartani, ha Isten éltet, és délután 5 órára hívom, várom a konfirmandus testvéreket. Szomorú szívvel jelentem, hogy az elmúlt héten kedden, 26-án 00:30 órai kezdettel a Tamás utcában utolsó földi útjára kísértük Laci Istvánné született Buzás Katalin asszony testvérünket. Isten vigasztaló kegyelmébe ajánljuk itt maradt szeretteit és hozzátartozóit. 28-án csütörtökön 15 órai kezdettel a Fiumei úti sírkertben Morber Istvánné Zsuzsika volt gyülekezeti tagunk temetésén vettünk részt. Isten vigasztaló szeretetébe ajánljuk az ő itt maradt hozzátartozóit is. Szomorúságaink mellett örömmel jelentem, értesítést kaptam. Liter András és Szimeonov Eszter testvéreink házasságát 28-án Isten harmadik leánygyermekkel ajándékozta meg, aki a Laura nevet kapta. Isten hozta az újszülöttet és éltesse boldogan közöttünk szüleivel együtt. Szeretettel hirdetjük az adakozásnak mindenféle fajta lehetőségét. Ahogy azt tudják, a testvérek szolgálati lakást vásároltunk, és ezt törlesztjük ennek a költségeihez tudunk hozzájárulni a kiáratnál elhelyezett fa persejekbe tett adományunkkal. Persely adakozásra is van lehetőségünk, és emellett a presbiteri asztalnál is fizethetünk be, vagy a gyülekezet bankszámlájára is utalhatunk adományt kiki, ahogyan Isten őt erre indítja. Szeretnék egyúttal köszönetet is mondani a testvéreknek, mert a szolgálati lakás vásárlására az elmúlt hónapban, áprilisban körülbelül 550 000 forintnyi adomány gyűlt össze. Isten áldja meg mindazokat, akik odaszánták erre az anyagi javaikat. Még tart az adó bevallásnak, az adó ellenőrzésnek az időszaka. Mindenkit kérünk, mivel ez nem kerül semmibe, hogy rendelkezzünk adónk 1+1%-áról. A Református Egyház, valamint a Békásmegyeri Lakótelep templomépítése alapítvány javára tehetjük ezt, és kérjük is a testvérektől, hogy tegyük ezt meg. Szeretettel hirdetjük a nyári gyülekezeti csendes hetünket, amelyet nován szeretnénk tartani az idén újra, 2 esztendő kihagyás után. Lehet jelentkezni, akik jelentkeztek, elkezdhetik az előlegeket, vagy az előtörlesztést Isten tiszteleteink után, vagy előtt Korompai Gábor és Áj Márta testvéreinknél lehet ezt megtenni. És szeretettel hirdetem a testvéreknek azt is, hogy ha az Úr megsegít bennünket, akkor szeretnénk az első osztálytól 6. osztályosok számára júniusban a szokásos gyülekezeti napközis tábort, evangelizációt is megszervezni, úgyhogy akiknek ilyen korú gyermekeik vannak, rövidesen fognak erről értesülni, majd jelentkezési lapot lehet itt fölvenni, és kitöltve visszahozni. De számoljunk ezzel a lehetőséggel is. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, amint azt látják, keresztelőre készülünk. Fennállva énekeljük a 329. dicséretünk második versét, a 329. dicséretünk második versét, amely így kezdődik: nem éltem még e föld színén. Ami Úrunk Jézus Krisztus szerezte és parancsolta egyúttal nekünk mennybe menetele előtt, amikor is így szólt Máté evangéliumának 28. fejezetében a 18. verstől kezdődően megírtak szerint: nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, szeretettel köszöntjük Molnár Attilát és feleségét, Zsuzsát, akik valamikor itt ebben a templomban kötötték össze életüket, nagyfiúkat, Ábelt, a kislányukat, Borit, és a legkisebb gyermeküket, Ákost, akit elhoztatok ide, hogy most itt a gyülekezet előtt a keresztség sákramentumában részesüljön ő is. Azt gondolom, hogy ennek a gyermeknek többszörösen jó lesz a sorsa, és erre sok ok, ami már most itt a szemünk előtt van, erre a bizalomra sok minden okot ad nekünk. Hát az egyik az, hogy népes család kísérte el a szűk családot ide a keresztelőre. És ez azt jelenti, hogy ez a gyermek nem csak nektek fontos, hanem mindazoknak fontos, akik veletek együtt itt vannak, és örülnek ebben az órában. És én azt gondolom, hogy egy olyan világban élünk, amikor a kapcsolatoknak nagyon nagy szerepe van az életünkben. Noha a világ azt hiszi, hogy azoknak a kapcsolatoknak van nagy szerepe az életünkben, amelyek a virtuális térben vannak, de a való világ az arról beszél, hogy mindig azoknak a kapcsolatoknak van a legnagyobb jelentősége az életünkben, amik valódi, ilyen szemtől szembe megfogalmazott és meglévő kapcsolatok. Okot ad nekünk az örömre, az optimizmusra, hogy már most sokan szegődnek veletek együtt Ákos mellé, és kísérik az ő életét. Okunk van az örömre, a csodálatra azért is, mert Isten csodája nem csak a születés, hanem a fogantatás is, és olyan emberekkel van dolgunk, akik ezt a csodát közelről élik és élték át. Úgy tűnik, hogy nem felejtették el azt, hogy a fogantatás, a születés Isten csodája, amit Isten tesz az emberrel, és azt gondolom, hogy ennek a következménye meg velejárója az, hogy itt vannak közöttünk. De szeretnék most még egy dologra nektek a figyelmeteket odavonni, amiről tudtok ti velem együtt, hiszen erről beszélgettünk már, de nem biztos, hogy tud róla mindenki, aki itt van ebben a gyülekezetben, és egészen biztos, hogy nem tud róla még Ákos. Ez pedig az, hogy noha csoda az ő fogantatása és születése, sokan voltak és vannak, akik őt várták és kísérik, mégis a legfontosabb személy, aki jelen volt és jelen van, az láthatatlan, ez a láthatatlan személy pedig nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Ez az Úr Jézus Krisztus fontosabb mindannyiunknál, nem szeretnék egy családtagot sem megsérteni, anyák napján végtelen nem szeretném az édesanyát megbántani, vagy az édesapát, de azt kell, hogy mondjam nektek, hogy ez az Úr Jézus Krisztus, ez sokkal fontosabb Ákos számára mindannyiunknál. Azért fontos ez az Úr Jézus Krisztus, mert az Úr Jézustól valami olyasmit kaphat meg ez a gyermek, amit tőlünk nem tud megkapni. És ez a valami, amit megkaphat az Úr Jézus Krisztustól, tőlünk nem tud megkapni, az, ott mondjam, ez a legfontosabb, amit meg kell kapnia. Nem valami olyasmit kínál neki az Úr Jézus, amit hát megkaphat, de annyira nem fontos, hanem olyat tud neki adni, olyat készített el neki, amit mi nem tudunk megadni, pedig a legfontosabb. A mi szülők mindig meg akarjuk tudni, hogy mi a legfontosabb a gyermekünknek, és azt akarjuk neki adni. De a legfontosabbat mégse tudjuk megadni. És ezt a legfontosabbat a Biblia egyszerűen csak életnek nevezi. Életnek nevezi. Mondhatnánk, hogy az már megvan. Ezt már megkapta Istentől akkor ezek szerint, hiszen itt van, él, mozog, jókedvűen, várja, hogy megkereszteljük. Hát akkor mit adhat még neki ez az Úr Jézus Krisztus? Testvéreim, az az élet, amelyet most ő birtokol, az az élet az születéstől a halálig tart. És az Úr Jézus Krisztus ennél többet akar neki adni. Azt akarja neki adni, amit a Biblia alapján örök életnek mondunk. Mert ezzel ő nem rendelkezik. Azt gondoljuk, hogy mindene megvan már, nincs meg mindene. A legfontosabb nincs meg, az örök élete nincs meg. És az az Úr Jézus Krisztus, akinek a nevében őt megkereszteljük, ezt az életet készítette el számára, de nem csak az ő számára, hanem mindannyiunk számára, mert azt mondja, hogy ő azért jött, hogy nekünk életünk legyen. Hogy nekünk életünk legyen. Ő még nem tudja, de az itt ülő idősebbek már igen, hogy az élet drága ajándék, és valójában elég rossz érzés az, hogy amikor látja az ember az új életeknek a világra jövetelét, a születésüket, akkor egyúttal egyre gyakrabban eszünkbe jut az, hogy a mi életünk meg fogytán van. Az ember mindig szeretne többet látni. Sokan mondják azt, hogy jaj, de jó lenne meglátni a gyerekemnek a házasságát. Aztán jön a következő lépját, szeretném meglátni az unokámat. Aztán utána, hogy ó, hát csak a dédunokát megélném még. Ez mutatja azt, hogy az ember vágyik az életre, hiányzik nekünk az élet, fáj az, hogy elfogy az életünk, és ezzel a problémával nem tudunk mit kezdeni. De az Úr Jézus Krisztus azt mondta nekünk, hogy ő azért jött el erre a földre, hogy életet adjon nekünk, örök életet adjon nekünk. És az örök élet azért jó és jobb mindennél, ami itt a Földön van, mert az örök élet arról szól, hogy Istennel leszünk élő közösségben. Ha szabad így mondanom, de ne értsék félre a testvérek, Istennel egyelőre csak virtuális kapcsolatunk van. Nem látjuk őt. Beszélünk hozzá, veszük az üzeneteit, de nem látjuk őt. Mégis annyi áldás származik ebből a kapcsolatból a hívő emberek életébe, hogy mi vágyunk arra, hogy végre meglássuk őt személyesen, sőt, mindig vele legyünk. Mi vágyunk az örök életre. Mi nem csak ezt az életet akarjuk boldogan megélni, hanem mi tudjuk, hogy van egy ennél még boldogabb élet, amikor majd az boldog Istennel közösségben őt látva együtt lehetünk. Hát ahhoz, hogy Ákos erről tudomást szerezzen, ahhoz hozzá tudtok járulni, és most úgy döntöttetek, hogy hozzá is akartok járulni, azzal, hogy megismertetitek vele ezt a láthatatlan Istent, ezt a láthatatlan Úr Jézust. És mi kívánjuk, hogy ebben az elhatározásotokban maradjatok erősek, álljatok meg hitben, ti magatok, mint szülők, keresztszülők, nagyszülők, rokonok, és el ne felejtkezzetek arról, bármilyen édesen produkálja ez a gyermek a későbbiekben magát, bármilyen szépen beilleszkedik a családba, hogy van egy nagyon fontos dolog, amire igazán szüksége van, ez pedig az örök élet, amit senki mástól nem kaphat meg, csak az Úr Jézus Krisztustól, akit meg csak úgy ismerhet meg, hogy a ti erről neki szóltok, előtte bizonyságot tesztek, vele az Úr Jézus Krisztust megismertetitek. Kívánjuk, hogy Isten segítsen tovább benneteket ezen az úton, és ahogyan most itt a kedves fiatok, Ábel azt mondta nekem, legnagyobb meglepetésemre, szervusz Álmos bácsi, nem is tudtam, hogy ő tudja az én nevemet, de ezek szerint ismer engem. Na azt kívánom, hogy ilyen bizonyossággal ismerjék meg az Úr Jézus Krisztus nevét, minden gyermekeitek, ti veletek együtt, és ezzel a biztossággal és bizonyossággal üdvözöljék mindazt, hálásan dicsőítve Istent, amit az Úr Jézus Krisztus nekünk elkészített. Magasztaljátok Isten már most azért, hogy ő jó tervel van Ákos felől, és minden bizonnyal az ő kegyelméből meg fogja ajándékozni őt azzal, amire a legnagyobb szüksége van, de ami tőlünk bizony nem kaphat meg. Legyen Istenért a dicsőség mindazért, amit tett és tesz érettünk. Amen. Kedves testvéreim! Most egy két kérdést teszek föl nektek, melyre válaszoljatok igaz szívvel, helyünkről fennállva, legyünk ennek hallgatói és tanulói. Kérdezlek először benneteket, hogy akarjátok-e, hogy gyermeketeket a Szent Keresztség által, az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetségében a keresztény Anya Szentegyházba befogadjuk. Ha akarjátok, feléjétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy úgy fogjátok őt neveltetni, hogy egyszer majd, amikor felnő, ő maga önként tegyen hitvallást egy gyülekezet színe előtt, Krisztus Jézusba vetett élő hitéről. Ha ígéritek, feléjétek, ígérjük. Isten segítsen meg benneteket ígéretetek megtartásában. Kedves testvérek, gyertek! Valljuk meg most a mi keresztjén üdvösséges hitünket az apostoli hitvallás formája szerint. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghala és eltemetteték. Száll alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan nézen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anya Szent Egyházat. Hiszem a szentek közösségét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei édesatyánk, az életért, most különösképpen is Ákos életéért és Zsuzsa életéért, akit megtartottál áldott állapotban és a szülés idején is. Köszönjük te neked azt, hogy emlékeztetsz bennünket itt ebben az órában, különösképpen is arra, hogy mellettük voltál és vagy, és ott is kívánsz maradni, hogy megadjad nekik, és megadjad Ákosnak is azt, amire a legnagyobb szüksége van, és amit máshonnan meg nem szerezhet, magát az örök életet. Arra kérünk téged, hogy erősítsd meg szülőket, keresztszülőket, családtagokat a hitben, hogy valóban erre van szüksége ennek a kicsi gyermeknek, és erősítsd meg őket abban a hitben is, hogy az örök élet te nálad van, és egyedül csak te tőled nyerhető az el ajándékképpen. Kérünk, állj mellettük a továbbiakban, erősítsd őket, tedd bölcsekké őket arra, hogy nevedről bizonyságot tegyenek beszédükkel, gondolataikkal, cselekedeteikkel, gyermekeik előtt. Áld és szenteld meg az egész családot, hogy vehessék azt, ami őket éri, mind a te kezedből, és dicsérhessenek téged minden időben, mindazért a jóért, amit megszereztél és elkészítettél az ő számukra. Kérünk, őrizz bennünket is, akik gyermekeket kaptunk, nevelünk, vagy várunk tőled, hogy a mi bizalmunk egyedül csak te benned legyen, aki az életnek fejedelme és ura vagy, és aki az élete, az örök életbe bennünket meghívtál, és el is vezetsz a te kegyelmedből. Legyen áldott a te neved, Urunk, hogy hozzád fordulhatunk. Amen. Egyedik dicséretünket fogjuk most énekelni a folytatásban. A 431. énekünkkel imádkozunk. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Thank you. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 18. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Békefi György gondnok testvérünk olvassa közöttünk, és ezek a kérdések és a rájuk adott feleletek az imént elmondott apostoli hitvallás magyarázatát adják nekünk, azon belül is mindazt, amit az Úr Jézus Krisztussal kapcsolatosan hiszünk és vallunk.
Hogy érted azt, hogy felmények a mennyekbe? Hogy Krisztus a földről tanítványaink szemlátására tette az égbe, és a mi gyakorlatunk kapott van, míg majd ismétlen jön, hogy ítéletet tartsa a nevelet és fogadatát. Krisztus valóságos ember és valóságos Isten, minden világ végezették, amint az nekünk ígérte. Feleletet áll, Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. Emberi természete szerint nincs többi a Földön, de Istenségére, felségére, kegyelmére és lelkére nézve soha nem távozik.
Gyertek testvérek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk fennállva. Dicsőítünk téged, feltámadott Úr Jézus Krisztus, aki legyőzted a halált, és aki így lettél az életnek ura és életnek fejedelme, hogy mi ne kételkedjünk te benned, és abban sem, hogy egyedül te vagy képes nekünk életet, örök életet adni. Te vagy képes bennünket az élet forrásához, Istenhez elvezetni, s te általad maradhatunk vővele közösségben, ahogy te is ott vagy az ő jobbján a mennyben. Köszönjük te neked ígédet, amely által bennünket mindezen titkokba beavattál, és mindazokat felfedted előttünk, amit mi nem ismerünk. Miképpen igéd olyan gazdag, ami ismeretünk, s ezért sokszor a mi hozzád való bizalmunk is olyan sekélyes és csekély. Kérünk téged, vezess bennünket tovább igédnek megismerésében, helyes értelmezésében, hogy ami hitünk mélyüljön, és egyre közelebb kerüljünk te hozzád azáltal, hogy megbecsülünk téged, fölismerjük a te egyedül valóságodat, fölismerjük azt, amiről bizonyságot is tettünk, hogy vannak dolgok ez életben, sőt, minden dolog ez életben, akkor ér valamit, ha az tőled jön, ha a mögött te állsz. Kérünk téged, hogy így segíts meg most is bennünket, a te ígédnek megértésében. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk Isten ígéjét. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből olvasom mai napra kijelölt szakaszból azt a részt, amelyet Isten kegyelmével magyarázni szándékozok előttetek. Római levél 6. fejezetéből a 12. verstől a 14. versig terjedő szakaszt olvasom, ahol ezt találjuk megírva. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek, hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Kedves testvérek, vannak, akik a Bibliának bizonyos részeit szeretik, és más részeit meg nem annyira szeretik. Én azt vettem észre, hogy a legtöbb ember, aki a Bibliáját úgy a kezébe veszi meg, forgatja a Szentírást, általában a Bibliának azokat a részeit szereti, ahol történések vannak. Így általában az evangéliumokat, az apostolok cselekedeteiről írott könyvet az Új Szövetségből, az Ószövetségből meg elsősorban azokat a részeket, ahol valami mozgalmasság van, ahol valami történés van. Hát talán ez az oka annak is, hogy a Biblia tanítókönyvei, így Pál apostolnak a rómabeli keresztényekhez írt levele sem vezetik a toplistákat, általában a Bibliát forgató emberek körében. Pedig nagyon fontos az, amit itt olvasunk, amit látunk, és hadd mondjam a kedves testvéreknek azt, annyira fontos, hogyha az ember ezeket a bibliai tanító könyveket nem ismeri meg, és nem teszi a magáévá azt, ami ezekben leíratott, akkor bizonyos szegényes hittel kell a földi életünket megélni, nagyon sok mindent nem értve, nagyon sok bizonytalansággal küszködve, és talán majd úgy is kell meghalnunk, hogy még afelül is bizonytalanok vagyunk, hogy mi lesz ezután. Mert bizony a hitnek a mélységeibe elsősorban a Bibliának nem a történő könyvei vezetnek be bennünket, hanem azok a könyvei, azok a levelei, azok a fejezetei, ahol tanítást kapunk mindarról, amit hiszünk. Pál ebben a levélben a keresztény gyülekezet tanítását végzi, olyan emberekét, akik pogány, vagy éppen vallásos múltjukból az Úr Jézus Krisztus követőivé lettek. Felmerülhet bennünk a kérdés, hogy akik az Úr Jézus Krisztus követésére adták magukat, azokat miért kell tanítani? Hát nem úgy van ez, hogy az ember életének ez a legfontosabb döntése, hogy odaadja magát az Úr Jézus Krisztus követésére? Miért kell az ilyeneket tanítani, ha már ezt megtették? Ők már megtalálták az életet. Az üdvösség útjára léptek. Mi szükség van még többre? Hát ezek az emberek már ismerik az igazságot a bűnről, a maguk bűnösségéről, ismerik a szabadulás egyetlen útját, az Úr Jézus Krisztust, hiszen a követőivé lettek. Hát ez nem elég? Azt gondolom, azért kell ezeket a kérdéseket megfogalmaznunk, mert sokan azt mondják, hogy de, ez elég. Ez elég. Elég, ha el tudom mondani magamról azt, hogy én az Úr Jézus Krisztus követője vagyok. Elég, ha el tudom mondani azt, hogy úgy lettem azzá, hogy kértem a bűneim bocsánatát, és hát innentől kezdve én célba érkezett ember is vagyok, nincs miről többet beszélni. Nagyon sok keresztény így gondolkozik, hogy ha már Jézus Krisztushoz tértem, és azok, akik körülöttem vannak, már Jézus Krisztushoz tértek, a követésére adták magukat, akkor nincs több tennivalónk. Hát akkor túl kell élni az élet hátra levő részét, hogy végül majd bemehessünk az örök életre, az örök jóba, amiről már itt szóltam a testvéreknek. Az ige azonban ezt a gondolkozásunkat nem támasztja alá. Sőt, a ma olvasott szakasz leleplez egy olyan tévedést, amely nem csak a hitetlen embert, hanem bizony a hívő embert is képes rabul ejteni. Vannak olyan gondolatok, olyan kísértések, olyan elképzelések, amelyek képesek egyformán rosszul befolyásolni hitetleneket és hívőket. És az apostol pont egy ilyen gondolatot fejt most itt ki előttünk. Mi az a gondolat, ami ellen Pál apostol harcol, amivel kapcsolatban tanítást ad a gyülekezetnek? Testvérek, az ember, mielőtt megismerné Krisztust, a bűnössége idején azt gondolja magáról, szabad vagyok, hogy azt csináljam, amit akarok. Ez az alapállás, amiben születünk, amiért küzdünk, és ami meg is határozza a mi életünket. Szabad vagyok, hogy azt csináljam, amit akarok. Szabad vagyok, hogy úgy gondolkozzak, hogy úgy beszéljek, hogy úgy éljek, ahogyan nekem tetszik. És azt kell mondjam, hogy ez valójában így is van. Mert előbb-utóbb az ember, ez a nagykorúságunknak a jele, az ember azt teszi, amit akar. A kezdetek kezdetén még próbál beleszólni apu, anyu, nagyszülők, az ember alig várja, hogy kibújjon már ebből a kötelékből, és végre szabad legyen, és azt tegye, amit ő maga jónak lát. És valójában azt is gondolom, és így is látjuk, hogy a felnőtt ember már maga dönt, azt teszi, amit ő jónak lát. Ezért is van az, hogy a polgári bíróság a nagykorúakat minden tettükért már számon kéri, és szankcionálja is. Már nem a szülőket, nem másokat, azt mondják, ő már nagykorú. Ő már tudatosan tette, teszi azt, amit tett. Szóval az ember küzd ezért, hogy így élhessen, és ez valójában meg is történik. Az ember mindig azt teszi, főként tehát már felnőttként, amit akar. Aztán persze, ha nem jön be, amit akart, akkor nem győz felelősöket keresni. Azt gondolom, mindannyian ismerjük ezt a szituációt, hogy olyat tettünk, azt tettük, amit mi akartunk, aztán baleset lett a vége, nem jött be, és az ember elkezdi kutatni azt, hogy kit tehetne ezért felelőssé. Természetesen önmagában az ember soha nem keresi az okot, meg az okozót. Noha korábban úgy gondoltam, hogy azért teszem, mert úgy gondolom, ez a jó nekem. Eszembe szokott jutni az a nóta, amelyikben így dalolásznak emberek, hogy mások vittek rossz utakra engem. Hát becsődölt az életem, miért? Mert azt csináltam, amit akarok, mert úgy gondoltam, hogy szabad vagyok, és az lesz, amit én akarok. És amikor ott ülünk, összetörve, ott ülünk az élet mocskába, akkor ezzel a nótával vigasztaljuk magunkat, hogy mások vittek rossz utakra engem. Hát testvérek, az embert rabulejti az a gondolat, hogy szabad vagyok, az van, amit én akarok, az a jó, amit én akarok, úgy a jó, ahogy én akarom. Harca és öntetszelgése közben azonban az ember elfelejtkezik arról, hogy átgondolja azt, hogy miért akarom én azt, amit akarok. Hát rendben van, hogy én akarok dolgokat, de miért akarom azt, amit akarok? Miért látom én ezt az utat, vagy azt az utat jónak, kívánatosnak, követendőnek? Miért adom magam arra akaratlagosan? Amikor az ember erről meg akar tudni valamit, általában a bajba jutása idején, akkor az szokott lenni, hogy elmegy különböző lélekbúvárokhoz, különböző pszichológusokhoz, hogy megtudja, hogy mi a magyarázat arra, hogy én ezt csináltam. Valaki javasson már be, hogy miért így döntöttem én. Azt gondolom, hogy aztán ismerős lehet sokaknak a válasz, amit a lélekbúvároktól, sokszor a pszichológusoktól kaphat az ember, hogy tudni illik, minden magyarázatot a múltban kell keresni. A múltban, a régi történésekben, abban, hogy mit tettek veled, amire már nem emlékszel, de ami meghatározta azt, hogy te ezt akarjad, hogy ebbe az irányba menjél. A lélek búvárok meg elkezdenek beszélni a tudat alattiról. Na, ott van minden ok, amit keresel, a tudat alattiban. Nagyon szomorú az, hogy a modern embernek nem jut eszébe, hogy miközben ő maga is, meg a környezete is a tudatot isteníti, és a tudatot tartja mindenek netovábbjának, eközben éppen a tudat alattiban van az élete kulcsa. Ez egy óriási ellentmondás. Hogy a tudat alattim, amit nem ismerek, valójában az dönt el mindent. Nem veszi észre a modern ember ezt a hatalmas ellentmondást. Hogy akkor miért dicsérem a tudatot, az értelmet? Hát akkor mi az dicsérem? A titok megfejtésére, miért azt akarom, amit akarok, az ember magától nem képes rájönni, testvérek. Mert meg kell, hogy mondjam, hogy nem azért akarom azt, amit akarok, mert a múltban ez meg az történt velem, mert hogy kitalálta egy ember, hogy van tudat alatti, de hát ez csak egy filozófiai gondolat, a tudat alatti, ennek semmiféle objektív foghatósága nincsen, tudat alatti. Ez egy fogalom. Nem tudtunk egy probléma halmazzal mit kezdeni, és egy pontján a tudománynak valaki azt mondta, hogy nevezzük el ezt az egész ügyletet tudat alattinak. Ez nincs, nem létezik ilyen, hogy tudat alatti, testvérek. Egy kitalált fogalom. Hiába csemegézünk rajta, meg hiába használjuk ezt a fogalmat, ez nincs, nem kimutatható, nem létező. Ez egy problémának egy másik asztalra való áttolása, aki mögött nem ül senki. Egy olyan ügyintéző asztalára toljuk át a problémáinkat, amely ügyintéző nem is létezik. Nos, hogy mi a valóság arról, hogy miért azt akarom, amit akarok, testvérek, erről egyedül Isten igéje tesz nekünk bizonyságot, és erre egyedül Isten igéje és kijelentése világít rá. És ezért nagyon fontos, hogy az ember olvasgassa a Szentírást, mert itt például, ahol most ma járunk a római levélben, arra mutat rá az apostol, hogy a bűn uralja a mi tagjainkat. Hogy mi azért akarjuk azt, amit akarunk, mert a bűn uralja a mi tagjainkat. Persze, én akarom a valóságba, én teszem meg azt, amit megteszek, de azért akarom és azért teszem, mert az én bűnös természetem, az én bűnös szívem egy másik fogalommal, hogy a Biblia használja ezt, uralkodik rajtam. Ezt a titkot az ember nem érti meg addig, amíg Isten szent lelke meg nem világosít bennünket e felől, hogy ne mondjam, amíg újjá nem szül bennünket, amíg Isten igéje rá nem vezet bennünket az igazságra. Addig marad ez a kérdés. Miért akarom azt, amit akarok? Ha elkezdjük olvasni Isten igéjét, akkor egyszerűen elkezdjük megérteni. Ja, azért akarjuk azt, amit akarunk, mert a szívünk bűnös, és ennél még egy nagyobb probléma is, uralkodik. Uralkodik. Leuralja a mi egész testünket, leuralja a mi gondolkozásunkat, leuralja a mi beszédünket a bűn. Ezt jelenti az, hogy uralkodik. És akkor, amikor ez felől valakit Isten megvilágosít, akkor az ember rájön arra, hogy mekkorát tévedett, amikor azt gondolta, hogy hát én szabad vagyok, mint a madár, repülhetek erre is, meg arra is. Akkor jön rá az ember, hogy hát nem vagyok szabad, persze, szétteszem a szárnyamat, de mindig arra repülök, amerre a bűn diktálja, hogy repüljek. Én repülök, én beszélek, én cselekszek. Szabadon nem akadályoz meg senki, ezért küzdöttem. De van belül egy rabszolgatartóm, a bűnös szívem, aki diktál nekem és irányít engem. Az ember akkor jön rá erre, amikor Isten megvilágosít bennünket. Akkor jövünk rá arra, hogy hát valójában mi irányítás alatt lévő emberek vagyunk. Méghozzá a bűn irányítása alatt. És azt gondolom, hogy aki erre rá jön, Isten igéje eligazító üzenete nyomán, és felismeri azt, hogy ebből az következik, hogy én nem vagyok a magam ura, azt teszi föl azt a kérdést, hogy van-e ebből az egészből kiút. Vannak, akik ezt megértik, hogy a bűn diktál, azt mondják, hogy jó napot, akkor ez így lesz. De vannak olyanok, akik fölteszik a kérdést maguknak, hogy van valaki, aki képes a bűn diktátuma alól engem megszabadítani? Létezik olyasmi, hogy az ember kiszabaduljon a bűn diktátuma alól? Mert hát látom, hogy a bűn diktátuma nyomán sokszor tragikus, amit mondok, amit teszek, ahogy gondolkozom, és nem bírok tőle szabadulni. Van valaki, aki át tudja írni valahogy a szívemnek a programját, aki fölül tudja bírálni azt, amire a bűn engem vinne és motiválna. Jézus evangéliuma, testvéreim, pontosan erről szól. Ő azt mondta, hogy azért jött, hogy megkeresse az elveszetteket. Ő azért jött, hogy azokat, akik végül fölismerik azt, hogy el vagyok veszve, nem vagyok szabad, diktátum alatt áll az életem, azt mondja Jézus, hogy ő azért jött, hogy ezeket megkeresse, hogy megszabadítsa őket a bűn uralma és diktátuma alól. Testvérek, megtérni annyit jelent, hogy az ember alázattal, bűnbánattal kéri és elfogadja az Úr Jézus Krisztustól ezt a szabadítást. Nem önmegváltás a megtérés. Nem szokásoknak a megváltoztatása az életünkben a megtérés, ahogy ezt sokan gondolják, hanem a megtérés egy valóságos szabadítás Jézus Krisztusnak, a szabadítónak, aki legyőzte a bűnt, a segítségül hívása, és annak a szabadításnak az átélése, hogy kiszabadít engem a bűnös szívem, a bűnös természetem fogságából, diktátumából. Azt mondjuk, hogy hát akkor akik megtértek, akik elfogadták a szabadítást, hát akkor ők már rendben vannak, nem? Akkor mégiscsak odáig jutunk vissza, hogy akkor ők már szabadok. Azt csinálnak, amit akarnak, nem? Testvéreim, akik ebbe az állapotba kerülnek, a megszabadítottság állapotába kerülnek, azok újra megkísértetnek. Mivel? Pontosan ugyanazzal a kísértéssel. Hát most már szabad vagy a bűntől, a bűn diktátumától, hát most már tényleg azt csinálsz, amit akarsz. Hát szabad a szíved. Jézusé a szíved. Azt csinálsz most már, amit akarsz. De mi a tapasztalat? Hogy amikor egy megtért hívő ember enged ennek a gondolatnak, hogy most már aztán szabad vagyok, bármit tehetek, akkor valójában újra teret nyit életében a bűn uralmának. Testvérek, az olyan hívő emberek, akik úgy gondolják, hogy na most már tényleg azt csinálok, amit akarok, azok általában mindig botránkoztatják a többi embert. Azok botránkozást szereznek, és maguknak rosszat szereznek. Miért? Mert utat nyitnak és teret engednek újra a bűn uralmának az életükbe. Pál apostol éppen ezért és erről ad tanítást. Mert úgy van ez, hogy a bűn uralma alól az ember egy másik uralom alá kerül. És ezért kell a keresztény tanítást, testvérek, a szívünkbe forgatni. Mert amikor ezt a szót halljuk, hogy szabadság, akkor mi tévesen arra gondolunk, hogy ez azt jelenti, hogy nincs többet korlát. A Biblia meg azt mondja, hogy a szabadság az nem azt jelenti, hogy nincs többet korlát, hanem azt jelenti, hogy én a bűn uralma alól egy másik uralom alá kerülök, amit itt az apostol a kegyelem uralmának nevez. Olvassuk a 14. verset. Azt mondja, hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Ezt mondja Pál apostol római keresztjéneknek. Már nem a bűn uralma alatt éltek, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Gondolhatná bárki, hogy akkor ez a kereszténység, meg a megtérés, az valójában csöbörből vödörbe, mert hát uralomból uralomba megyünk. Akkor ez miért jó? Kedves testvérek, a két uralom között óriási különbség van. A bűn a halálba vezet. A kegyelem meg az életbe. És ez óriási különbség. Hogy az egyik visz bele autósztrádán a halálba, a másik uralom, a kegyelem uralma, meg visz bennünket az örök élet felé. Óriási különbség van a két uralom között. A kegyelem tehát, amelynek uralma alá kerülünk, kötelez bennünket. Mert ha a kegyelem uralkodik, az azt jelenti, hogy a kegyelem kötelezi azokat, akik a kegyelembe fogadtattak be. Méghozzá arra kötelez bennünket a kegyelem, hogy akaratunkkal tudatosan szánjuk oda magunkat Istennek az igazság fegyveréül. Ezt mondja itt Pál apostol, tessék, a 13. versben ezt olvassuk, tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Arra kötelez bennünket a kegyelem uralma, hogy magunkat akaratlagosan szánjuk oda az igazságra. Legyenek a mi tagjaink az igazság fegyverei. Ez az igazság nem más, mint Isten kijelentett igéje. A Szentírás, az Úr Jézus Krisztus, a testélet ige. Arra kötelez tehát a kegyelem, hogy én erre adjam magam oda. Az újjászületett és megtért ember cselekvésének, beszédének, gondolkozásának az alapja, az az ige, az Úr Jézus Krisztus. Ez határoz meg. Ez irányít engem mindenben. Mit mond az apostol? Akaratlagosan tedd azt, amit a kegyelem, az Úr Jézus Krisztus a te szívedben mond, amire elvezet, amire tanít téged. Kedves testvérek, nincs nagyobb tévedése egy hívő embernek, mint amikor azt gondolja, megtértem, most már azt csinálok, amit akarok, úgy élek, ahogyan én jónak látom. Sajnos ez a hamis gondolat újra teret nyit életünkben a bűn uralmának. Ezért mondja Pál apostol azt, hogy ne uralkodjék. Ne ültessétek újra a szívetek trónjára a bűnt, hanem uralkodjon ott a ti kegyelmes uratok, az Úr Jézus Krisztus. Akik tehát Krisztuséi, azok testvéreim tegyék magukévá Isten kijelentéseit. Mert így fognak életet nyerni itt a földön, és így fognak örök életet nyerni. Ne engedjük, hogy a bűnös szívünk diktátuma határozza meg az életünket. Ne gondoljuk azt, hogy tudjuk mi a jó. Isten, aki kegyelemben részesített bennünket, ő tudja, hogy mi a jó nekünk. erre vezet, erre igazgat a kijelentésben. És azt mondja, szánd, add oda magadat erre. Nem tudom helyettem megtenni, testvéreim. És van egy rossz tapasztalatom, ti se tudjátok helyettem megtenni. Erre mindannyiunknak egyen-egyenként magunkat kell rászánnunk és odaadnunk. Vegyük komolyan, Krisztuséi vagyunk az ő kijelentését, és így éljük meg a mi egész földi életünket. Ma anyák napja van. Szeretettel kérem az édesanyákat, hogy gondolják végig, hogy hogyan élték és élik meg az anyaságukat. A világ gondolata szerint? Vagy az Isten igéje szerint? Van ám közte hatalmas különbség. Óriási különbség van közte. Hogy a világ gondolata irányít engem, vagy az az igazság, amiben a kegyelem által beavatott engem az Isten. Értsük meg, testvérek, hogy Isten teremtési rendjében nincsen anyaság édes apa nélkül. Nincsen anyaság szövetséges hitves nélkül, hogy nagyon tiszta legyek, egyértelmű, még ezeknél is nincsen anyaság házasság nélkül. A világ ma úgy gondolja, hogy az anyasághoz nem feltétlen fontos egy édesapa jelenléte állandóan. Sőt, elég, ha egy édesapa csak egy sejtnyére van jelen egy gyermek életében. A Biblia erről egészen más tanít nekünk. Mi keresztjének nem gondolkozhatunk így. Vegyük komolyan azt, hogy az anyaság az Isten teremtési rendjének része. És ez a teremtési rend meghatározott. Kutassuk, értsük, fogadjuk meg, hogy mit mond az írás nekünk. Nem csak a házastársi kapcsolatról, hanem a szülő-gyermek kapcsolatról. A világ erről is sok érdekességet tanít. Ismerjük, tudjuk, hogy Isten igéje mit mond el nekünk, szülőknek, hogy mi hogy vagyunk felelősek a gyermekünkért, hogy hogyan kell őt irányítanunk, hogyan kell őt befolyásolnunk. Testvérek, a nevelésről egészen más gondolata van a világnak, mint a Szentírásnak. Ha mi a Krisztuséi vagyunk, akkor vizsgáljuk fölül a mi kapcsolatunkat a gyermekeinkkel. Az annak fényében és szellemében történik, amit a Szentírás nekünk előír. Miért fontos ez? Azért, testvérek, mert az a jó. Ne lehet kísérletezgetni különböző nevelési modellekkel, csak könyörgöm, egyszer szólaljanak már meg azok is, akik kísérleteztek, és minden kudarcba fulladt a végén. Mert olyan jó lenne, ha időnként előállnánk őszintén, és azt mondjuk, hogy nem adtunk igazat a Szentírásnak, mi követtük ennek, annak, amannak a gondolatát, hát aztán az lett belőle, hogy nem sült ki a végén az a szép pogácsa, hanem elégett, elidegenedett, elhagyott, leköpött, nem érdeklem. Olyan jó lenne, ha be tudnánk vallani őszintén, testvérek, hogy nem működött az a modell. Akiknek meg működik az, hogy Istennek engednek. Jaj, milyen jó volna a játszótéren, itt-ott-tamott, ahol találkozunk, és osztják az eszet a sok értelmesek. Olvasmány után arra, hogy hogy kell gyereket nevelni. Jaj, de jó volna elmondanánk, hogy bennünket meg Isten igéje irányít. Az Isten igéje irányít. És tudod, én az alapján teszem, amit teszek. Ez a dolog működni fog, ennek nem mi szülők, nem a gyerek a kulcsa, hanem ennek Isten a kulcsa. Aki ért hozzánk, aki a mi teremtőnk, aki a mi legfőbb gyámolunk, tanácsosunk, aki mindennél jobban szeret bennünket, az ő népét, testvérek. Olyan jó lenne, hogyha átgondolnánk ezen a mai napon is az életünkben azt, hogy mindent úgy teszünk mi keresztjének, ahogyan ezt a kegyelem uralma diktálná nekünk. Vagy az van, hogy örülünk a megtérésnek, örülünk annak, hogy Jézushoz tartozunk, aztán közben megyünk a saját fejünk után. Nincs belőle áldás, nem származik belőle jó, mert az, ha nem a kegyelem uralkodik az életünkbe, azt jelenti, hogy a bűnt követjük. A bűn pedig halált nemz. Intés figyelmeztet bennünket Isten igéje, hadd olvassam fel újra közöttetek, talán már jobban fogjuk érteni. Boldogok azok, akik igazat adnak mindannak, amire Isten bennünket tanít. Ne uralkodjék tehát a bűnöt itt halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek, hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Amen. Hajtsuk meg, kedves testvéreim, fejünket, és elcsendesedve imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki az életet nyitottad meg számunkra, amikor legyőzted a halált, ami fogvatartónkat, azt az uralkodót, akivel mi nem boldogulunk, és lehetőséget teremtettél arra, hogy mi ez alól, az uralom alól kilépjünk, egyedül te általad, a te erőddel és hatalmaddal, a te kegyelmedből. Köszönjük, hogy emlékeztesz bennünket arra, hogyha ezt megtetted velünk, akkor adósaid vagyunk, hogy a te kegyelmed uralma alatt éljük meg életünket. Segíts bennünket, hogy ezt megértsük, szívünkbe vegyük, és komolyan is vegyük, hogy a te kegyelmességed, a te jóságod kötelez bennünket. Segíts, hogy ahogyan az apostol kérte egykor a gyülekezet tagjaitól ott Rómában, a Szentlélek által, úgy megértsük hozzánk, és nekünk is szól ez a kérés, szánjuk oda tagjainkat te neked, akaratlagosan, az igazság fegyveréül. Ebben legyél nekünk segítségül, és áld meg a mi életünket azzal, hogy velünk maradsz. Áld meg a mai napi találkozásainkat, hogy azok telhessenek örömben. Köszönjük neked gyermekeinket, köszönjük neked az édesanyákat, köszönjük neked az édesapákat, köszönjük neked a teremtési rendedet, amelyben olyan szépen elgondoltad mindezt. Köszönjük áldásaidat, de hadd kérjünk mindazokért, akik nem élik meg boldogan ezt a mai napot. Hadd kérjünk azokért, akiket elhagytak gyermekeik, akikkel nem foglalkoznak, akiket megutáltak. Könyörülj meg ezeken a gyermekeken, és vidd őket bűnbánatra és alázatra. És bennünket, szülőket is, ha nem te szerinted neveltük őket, te indítsál arra, hogy előtted megállva bűnbánatot tartsunk. Hadd kérjünk ma különösképpen azokért a szülőkért, akik elvesztették gyermekeiket, akiknek oda kellett állni gyermekeik ravatalához. Könyörüljél meg rajtuk, és vigasztald meg őket. Köszönjük neked, Urunk, hogy ha szeretünk téged, ha engedünk neked, akkor akár élünk, akár halunk, a tiéd vagyunk. Ebbe szeretnénk kapaszkodni, így megköszönjük neked mindazt, amit adtál nekünk, szüleinket, családjainkat, és így kérünk, tégy bennünket alkalmassá mindazoknak nevelésére, akiket nekünk adtál, gyermekeinket, unokáinkat. Kérünk, őrizd és védd a mi gyülekezetünket, s tarts fölöttünk a te kezedet. Amen. Az elkövetkezendő csendes percben kiki személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Kértek, kedves testvéreim, most helyünkről fönnállva folytassuk könyörgésünket, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot mondjuk közösen és fennhangon. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és egy ének verset mondjunk el, és utána érkeznek közénk gyermekeink, akik az édesanyákat fogják köszönteni. Tehát az ének, amelyet éneklünk, vagy az ének vers, amelyet éneklünk, a 395. dicséretünk, a 395. dicséretünknek énekeljük az első versét, Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát.